Magyarország vízmérlege az utóbbi években negatív irányba tolódik el. Erről számolt be Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója egy konferencián. Én azt hiszem, hogy a szakembereknek ez nem mond újat, hiszen nem úgy évek óta, hanem azt hiszem, hogy több tíz év óta mondják, hogy gond lesz, és Magyarország már nem nagy vízhatalom, hanem kincsként kell, hogy a vízzel bánjunk. Szóval hol kezdődött ez az eltolódás, hogy egyre inkább negatív irányba mentünk el, hogy egyre inkább kezdtük kizsákmányolni a talaj alatti vízkészleteket is?
Igen, itt ez komplex kérdés, de nagyon jó, hogy hol kezdődött. Annyiban választanám szét, hogy a vízháztartási mérleg, mint természetföldrajzi jelenség mellé behoznám ugye ezt, amit kérdez, hogy na, mit csinál vele az ember, ez mindig egy kérdés, illetve a talajt meg a felszíni vizet választanám el, és ugye csak mondom, hogy harmadikként az úgynevezett felszín alatti vízet szoktuk ugye még emlegetni, és hogy a talajvíz, mint hogy a talaj a legjobb víztározó szokott elhangzani. Na, ezt egy kicsit szétszállazzuk, meg rendet teszünk benne. Azt kell megállapítani először is, hogy Magyarország területe, ez a mostani, a Kárpát-medence alján van. Mindig is itt volt ez a terület, az Alföld mindig is a Kárpát-medence közepén volt, ami egyszerűen orográfiai, tehát domborzati hegységbeli okok miatt, hogy egy hegységkeret veszi körbe, nem esik az eső. Tehát soha nem esett annyi eső, mint amennyi kellene úgymond egy jó biopotenciálhoz, illetve ahhoz a biopotenciálhoz, ami itt megvolt. Tehát Európa híres kertjeként emlegették az Alföldet. Tehát, hogyha ezt rögzítjük, hogy ez az alaphelyzete Magyarországnak, így vízháztartási mérleg, meg vízélet szempontjából, vízműködés szempontjából, hogy ez egy medence helyzetű terület, ami rá van utalva a környező területek víz bejövetelére, ha tetszik. Viszont van ilyen vízbejövetel. Tehát szoktam mondani, hogy az árvíz az a máshol leesett eső. Tehát, hogy az árvíz az a legfontosabb erőforrás, vagy hát a vízmérleg kiegyensúlyozásának az eszköze eredendően, tehát hogy ez nem klímaváltozás, vagy most, vagy bármi, hanem ez így van a táj eredendő, tehát létéből fakadó működésében. És az a lényeg, hogy ezt nem vette figyelembe a modern szabályozás, vagy hogy hozzáállt a modern ember a tájhoz, nyugatról benézett ide, mondjuk Széchenyi István, a modern kor lovagja, nem bántom, az volt a korszellem akkor, csak ugye akkor azt gondolták, hogy na itt mindent vízborít, túl sok van a vízből, és a vízzel borított tetek használhatatlanok. Na, gyarmatosítsunk, az a kor szava, foglaljuk el a természettel, vonjuk be a gazdaságba, fejlődés, üldözzük el a vizeket innen, és akkor majd jó lesz. Búza bányának nézték ezt a területet, és hát meg is csinálták. Nem volt könnyű, verítékes honfoglalásnak hívja a vízügy ezt a százon éves munkát. Ugye a 18. században elkezdődik a Duna kapcsán, és a 19. a Tisza medencébe, vagy a Tiszai Alföldön, és akkor most fél Magyarország a Tiszához kötődik, már ez a jelenlegi maradék Magyarország, a másik fele meg a Dunához. Nem csak a Dunában többször annyi vízkészlet van, mint a Tiszában. És a csökkenés is olyan, hogy ott az alpesi gleccserek pufferolnak, kevésbé csökken. A Duna vízkészlete az olyan 10%-kal csökkent a számítások, kimutatások szerint a tiszái 30-40-nel is adott esetben az idejév, kritikus az idejév, de fele annyi víz jött a Tiszán, mint a 2022-es, hát emblematikus a száj évben, hát őrült nagy a baj. Ezzel együtt ez a természeti törvény megmaradt, hogy az alföldi vízmérleg kiegyensúlyozását azt a környező hegyvidéki területek vizéből lehet megoldani, ha meg lehet egyáltalán. Na most ezért nagyon érdekes kulcspont, hogy a vízgazdálkodásnak arra kell épülnie, hogy ezeket a bejövő vízkészleteket hogyan tudja használni. Tehát nem az a feladat, hogy levezessük ezeket a többletvizeket, hanem az a feladat, hogy bevezessük a tájakba, szabályozottan, kontrolláltan, vízkormányzással, és ott hasznosítsuk. Nem az a feladat, hogy a mezőgazdaságot olyat alakítsunk ki, ami az elüldözött felszíni vizek helyén jön létre, és ott akkor valahogy pótoljuk ennek a vízigényét majd, hanem hogy olyan mezőgazdaságot, tájhasználatot hozzunk létre, beleértve az iparfejlesztéseket is egyébként, ami ehhez a víztörvényhez, vízélethez, tájműködéshez igazodik. És ez nem történt meg, ez alapvetően koncepciósan hibás a modern korban, és a megoldás ugyanez, ezért beszélünk paradigmaváltásról, tehát szemléletváltásról, hogy másképp kell tekinteni az árvízre, a tájra, az emberre, az ember szerepére, a tájban, egyáltalán tájműködésre, hogy a táj nem egy hülye, üres, buta asztal, ahol nekem mérnöknek kell, meg a közgazdásznak, meg a jogásznak kitermelni belőle a profitot, mert egyébként csak ott van, meg nem tudja, hogy mit csináljon, hanem ellenkezőleg meg kell látni benne az életet, hogy a táj az egy élőlény, termeli az életet saját magának, benne az embernek is, az ember a táj szerves része. Az ember élete attól függ, hogy hogyan tud igazodni ezekhez a természeti törvényekhez, amikről beszélek. A társadalmi törvényeit hogyan igazítja ezekhez a törvényekhez, hogyan igazítja ezek alá. Ettől függ az emberi túlélés, élés, egyáltalán fenntarthatóságra, szabadság, bármi. Klímabiztonságról is beszélek, hangsúlyozom, az éghajlat a tájműködésnek egy vetülete. Tehát a szén-dioxid tartom a levegőbe, az egy jelenség szint vetülete neki. A víz élete, a vízkörforgás miensége, egészségessége, stb. Ezen múlik, de nem csak így, hanem a mezőgazdasági termelés miensége, a termésbiztonság, az élelmezésbiztonság is ezen múlik. A többletvizek, vízhiányok kezelése mind ezen múlik, hogy hogyan igazodik az ember a táj eredendő működéséhez.
Önök már nagyon régóta mondják, hogy egy olyan vízkormányzása lenne szükség, ami nem valósul meg. Tehát ugye a vízügy eddig védekezése volt beállva, hogy védekezünk az árvíz ellen, a mezőgazdaság, az agrárszektor a belvizet azt mindig is üldözte, mert belvíz nem lehet a területen. Na most elkezdődött valami a Vizet a tájba programmal, de én, ha jól értelmezem az önök szavait, mezőgazdaságnál kellene, az agrárszektornál kellene egy nagyon nagy változás, mert ez nem megoldható, hogy öntözéssel próbáljuk a táj kiszáradását megakadályozni, és ebbe rengeteg pénzt beleölünk.
Igen, tehát az előző összefoglalásaképpen lyukatunk ki oda, hogy a fogalmaink azok a hamisak, illetve azokon kell változtatni először is. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy mi az, hogy árvíz, pláne a szakemberek. Csak hogy rosszul tudják. Tehát itt nem lehet azt megspórolni, hogy ezt kimondjuk, hogy elismerjük és felismerjük, hogy az eddigi tudásaink, mindazt, amit gondoltunk a dolgokról, azok hamisak. Most mondjuk azt, hogy megbuktak. Hát ugye az a szomorú igaz, hogy nem most buktak meg, ahogy mondom, hanem 100 évesen voltak igazak, de tegyük fel, hogy ezt nem vettük észre, hogy nem igazak, de hát azért most már akkor így lenne, hogy felismerjük ezeket. Tehát nem a 19. századot vádoljuk, mert az nincs értelme, hanem a mostaniakat vádoljuk, ha tetszik, amennyiben a 19. századi illúzióikhoz igazodnak, vagy oda kötik a szakmai identitásukat, és megtámadva érzik magukat, hogyha valaki ezt felveti egy másik szakmai megközelítésből, amiből ő ugye jobban látta, az, hogy hát ez így nincs jól, és tisztelt kollégák, tessék ezeket a dolgokat hozzávenni, mert erre van a kimenekülési lehetőség. Tehát ilyen értelemben nem támadjuk, hogy mondjam, az eddigi szakmákat, a doktrinát, igen. Nem mérnök-ökológus ellentétről van szó, hanem egy szemléletről, egy hozzáállásról, az alapfogalmak értelmezéséről van szó, hogy az kellene másképp. És itt jelesül árvíz, belvíz, aszályfogalom. Az aszály például nem egyszerűen a csapadék hiánya, hanem a párolgási kereslet és a párolgási kínálatnak a különbsége, illetve annak a növekedése, ami a hőségnapok, pont a víz kivezetése miatt, ugye a víz a hűtő közege a tájnak, és hogy ettől fosztotta meg több száz ilyen keresztül koncepciósan a modern vízgazdálkodás a tájat, na és ez látszik meg. Ugye minden élőlénynek pufferolt működése van, tehát hogy sokáig bírja a hatásokat kezelni, pufferolni, visszatartani, elnyújtott hatékonyság, én úgy szoktam fogalmazni, vagy egy ilyen tározásos működés, tehát így működnek a tájak. Csak amikor ez kitelik, ez a pufferkapacitás, akkor van egyfajta összeomlás, vagy átrendeződés, tehát hogy egy másik egyensúlyi állapot áll be, és ez elég baj már, amikor itt tartunk. Tehát, hogy mondjuk ezeket innen könyvtudományi oldalról, hogy a belvíz az víz erőforrás, mint helyben keletkezett vízkészlet, és nem jó az, hogyha levezetjük. Másik tézis vagy olvasata ennek, hogy a vizet most szeretjük, ugye, amikor nincsen. De akkor kell szeretni a vizet, amikor van. Tehát a többletvizeket kell kihelyezni a tájakba. Egyébként eredendően megvan ez a struktúra, ahogy ez itt történne.
De miért nem használjuk?
Mert más volt a modern kor logikája. Az volt, hogy ezek a területek értéktelenek, bezzeg a ringó búzatábla, az igen. Most is ugye ez van még, ebbe a eltorzult és mesterségesen fenntartott közgazdasági és agrárközgazdasági helyzetben, hogy még mindig ugye több százezer forintot tud jövedelmezni egy kukorica napraforgó termény, ami alapvetően egy iparszerű termelési rendszer, tehát nem a természet termelésére hagyatkozik már, hanem egy iparszerű termelésnek a talaj, meg a mezőgazdaság, az csak egy kihelyezett telete, bábozik a gazdálkodóval az iparszerű rendszer, ugye a integrátorok, meg minden a vetőmagtól elkezdve az összes talajelőkészítés, talajmunkák, stb. Minden, amit kell, azt nagy, óriás gépek és óriás energiával csinálják meg nagyon rövid idő alatt, ezen a fajta mércén nagyon hatékonyan, tehát 4-5 munkanappal meg lehet termelni azt a 4-500 ezer forintos hektáronkénti hasznot igazából a jó évben, csak hogy ez óriási energia, gépigény, és ilyen értelemben megbukik a természet vizsgáján, ami most beköszönt, tehát a 21. század arról szól, hogy ez az ámokfutás, amit itt a 20. században csinált az emberiség, az kopogtat a homlokán a valóság, hogy hopp, ennek vége van, és ez a fajta mezőgazdaság felélte a létfeltételeit, tehát a vizet meg a talajt, és a homok sivatagba, vagy a bármilyen por sivatagba nem fognak meglenni ezek a profit mutatók, hiába volt eddig ez a kényelem, meg a légkondicionált traktorok, stb., ez megbukik természettudományosan a valóság vizsgáján. Most ez azért érdekes, hogy mi az illúzió, meg mi nem, meg a realitás, mert szoktak vádolni bennünket, hogy jó, hát szép ez az, amiket mondunk, de hát ugye ez nem realitás. Tehát a precízóság alapja az kéne legyen, hogy igazodom a tájhoz, amivel dolgozom. Tehát hogyha ez egy ártér, akkor ott ártériesített gazdálkodást folytatok. Az azt jelenti, hogy szeretem, ha ott jön a víz, ahhoz igazodok. Elismerem, hogy a vízből lesz a növényt megeszi az állat, de jó. Az állatnak tök jó piaca van egyébként ma is, tehát ez idei évben a vegetációs időszakban gazdálkodóként elég komoly hasznot csináltam a ártéri legeltetésemmel. Növendékhús bikákat, tehát a legkorszerűbb fajtát, kint a dzsungelben legeltettem mindenféle ráltetés nélkül az idei évben, amikor júniustól szénáztatni kellett egyébként a mentett oldalakon megmaradt legelőkön a marhákat, de a tartás technológia is olyan, hogy betesszük a jószágot ugye egy házba, koncentráltan, ahol egy csomó baja van, meg egy csomó költség van bele, oda kell vinni az ételt, el kell vinni a trágyát, fel kell szántani a legelőket, amit termik a biomasszát, ki van találva rá az állat, hogy azt ő megeszi, meg hús csinál belőle, ezt fel kell szántani gépekkel, de kellvel találni bele van metőmagot, azt ott eltenni, gázolaj, azt le kell aratni, nem mondom végig, és azt odaadjuk az egyébként legelő állatnak.
Így van.
Hát teljes nonsens. Na most az, hogy ez gazdaságilag megéri, úgy tűnik, akkor nyilván rosszul számoltak. És itt jön be, amit kérdez a közgazdaságtan, stb. Tehát, hogy kialakult egy olyan rendszer, agrárgazdaságilag és makrogazdaságilag általában, ami hamis, nem fenntartható. Az eredendő törvényeket áthágja. Tehát amíg ez a mérce, addig nem lesz itt fenntarthatóság. Ez a helyzet most, ez a világgazdasági helyzet, tehát ez egyfajta globalizáció kritika, vagy a modernkor gazdasági alapú és értékrendi alapú kritikája, amit azzal lehetne címkézni, hogy hát a világ végét el tudom képzelni, a kapitalizmus végét nem. Na most akkor a vizet a tájba program, hogy ehhez képest, hogy hogyan válasz meg, hogyan nem. És ez a lényeg, a összegzett kritikája az az, hogy nem válaszol ezekre a gyökérokokra. Nem válaszol, hanem a felszínen csinál valami látványosnak tűnő megoldást, ami nem javít a helyzeten, hanem ront. Konkrétan nem a kisvizekből kellene szétlocsolni, illetve kikotorni a maradék életet a csatornákból, illetve forszírozni további duzzasztókat, mikor az eddigiek kapcsán szárad ki az egész táj. Ez ugye három dolog, csatornakotrások, öntözésfejlesztés, meg duzzasztás, orientáció. Ez derült ki az elmúlt évben a vizet a tájba konkrét programi kapcsán. 4,7 milliárd forintot ugye az állam elkülönített, és ezt ügyesen el is költötték. Na most nem tűnik úgy, hogy meg lenne oldva. Különlegesen száraz őszünk volt itt egyébként itt a Tisza mellett. 220-30, nem is tudom most pontosan mennyi milliméternél tartunk, még mindig száraz a táj. A Dunántúl szép zöld, vagy ahol volt nyár végi eső, ott megindult, ugye ez a második tavaszként. De tényleg itt úgy néz ki, hogy a vegetációs időszak az április-május. 2 hónap a 12-ből, és a többi az meg a vegetálás része, ami nyilvánvalóan nem megy itt sokáig, hanem össze fog omlani. Tehát egyszer csak, amikor nem érik már el a fák a talajvíz szintet, stb., akkor egyszer csak fog összeomlani. És ez az összeomlás egyébként megkezdődött. Az alföld erdők, délalföld tekintetében látszik, az ökológusok, de az agrárosok is látják ezeket. Tehát ezt kell felfogni, hogy nem a kisvizekből, nem a nyári vizekből lehet megoldani a nyári vízigényt. és nem az alföldi vizekből az alföldi vízigényt, hanem a téli vizekből lehet megoldani a nyári vízigényt, és a hegyek vizeiből lehet megoldani az alföldi vízigényt. Ilyen egyszerű összefüggést kellene kezelni, és ezt bemutatni a közönségnek, meg hát saját maguknak, az államigazgatásnak, meg a döntéshozatalnak, és akkor lett majd sikeres egy vizet a tájba program, hogyha közben kikommunikálják, hogy mit hova fogunk tenni, hogy a vizet hova fogjuk tenni, hogyha kegyeskedik mégiscsak megérkezni a többletvíz, hát ugye árvíz, illetve belvíz formájában így volt eddig, tehát 22 ősze óta azért nagyon sok többletvíz érkezett. Emlékezzünk Dunára, a nagy nyári aszály bekeretezte júniusban, és volt egy óriás árvíz, meg szeptemberben is volt egy óriás árvíz. Nem sikerült belőle vizeket letározni. A Duna alatti, úgynevezett Dunai Alföld, a homokhátság megmentésére kellett volna bekormányozni, ott van 40 kilométernyi szélességben még egy olyan alföldi sáv, amit elérnek a Duna vizei gravitációsan. Onnan vezették le, ugye az Átok csatornának nevezett már nép által Dunavölgyi főcsatorna kivezette, belevágott oda egy mély csatornát, és a homok aljából, meg az ártéri teretekről, az egy komoly csatornarendszeren keresztül levezette a vizet koncepciósan, 90 éve csinálja ezt. Most ebben nem sikerült pótolni, visszapótolni rendszer tavaly, amikor volt vízkészlet. Egyébként van hozzá duzzasztás Ráckövei Dunágon, ami állandó vízállást tud biztosítani, tehát egy kivezetési potenciált, ahonnan be lehetne pótolni itt a Dunai síkság északi bejáratánál tetszik a vizeket. A Duna-Tisza csatorna is megvan a homokhátság közepéig, tehát mint egy Dabasig, és itt a Dunai Alföldet, Dunai síkságot lehetne árasztani. A Tiszán ugyanúgy két vízlépcső megvan Tiszalöknél, Kiskörénél. Ezeket lehetne használni arra, hogy a nagy vizeket szétvezetik a tájba. Tehát már a jelenlegi infrastruktúrában nem jó a kapacitása még, meg egy csomó fejlesztést igényel, de el lehetne kezdeni. És legalább kommunikálni el kellett volna kezdeni azt, hogy ez a megoldás, tudnélik, amikor a nagy vizek, ha megjelennek, akkor ide meg ide fogunk tenni vizeket, beleértve a nemzeti parkokat, állami területeket, önkormányzatokat egyébként, és nem elenyésző pár száz hektáros, vagy amit most emlegetnek, 20-30 ezer hektáros területeken, ugye a vizeti tájba felajánlás is kb. Eddig tart, és hangsúlyozom, nem a gazdálkodói felajánlások által, tehát ez megint ugyanaz a fordított logika, a régi paradigmában maradottság, mint ami létrehozta a bajt, tehát nem a gazdálkodó dönti el, hogy hol, hogyan legyen a víz, hanem a táj dönti el, a domborzat, a vízjárás, meg az infrastruktúra, amit beleraktunk már, az eredendő infrastruktúra és a mesterséges infrastruktúra is, mert a domborzat ugye ez egy eredendő infrastruktúra. Tehát ez dönti el, hogy hova megy a víz. Tehát, hogy a vizet a tájakba, az azt kell, hogy jelentse, hogy árvizet az árterekbe. És nem az, hogy öntöző vizet a szántóföldemhez, a csatornákba. 5000 méter szántóra jut 5 méter csatornát, abból nem lesz soha vízgazdálkodás, vagy aszályvédelem pláne.
De akkor viszont itt jön az, amit önök mondanak, hogy a tájhoz igazodó vízmegtartás. Na most az árterek sok helyen be vannak építve, olyan mezőgazdasági művelés alatt vannak, ami nem hasznos a vízmegtartás szempontjából. Tehát magyarán itt az Agrárminisztériumnak is el kellene jutni odáig, és abban neki kellene nagy szerepének lenni, hogy olyan területeken, ami ártér vagy vízmegtartásra alkalmas terület, ott a tájhoz igazodva gazdálkodjanak azok, akiké az a földterület.
Igen. Na most itt a nagyságrendeket említsük meg, tehát ez nem 30 ezer hektár, hanem 300, ami simán megvan most. Tehát ez a köze is van, hogy na hát be vannak építve az árterek, nincsenek. Tehát Szolnok megye népsűrűsége 70 fő per négyzetkilométer, Hollandiájé 350. Tehát, hogy itt üres tájak vannak, van már nagyon sok elrontott terület, 10-20% be van építve, de az árterek nagyjából megvannak. Az árterekben szántás van. Szántó veszélyeztetett területekről beszélünk, nem belvíz veszélyeztetett területekről. Simán arrébb lehet tenni ezt a traktort, és nem belevetni az őszi búzát a helyekre, akkor nem okoz a téli víz ott belvízkárt. Egyébként is nonsens ez a károrientált hozzáállás. Nonsens az, hogy egy víz hiányos területen a többletvíz kárt okoz. Tehát ez a rendszernek egy tünete, baja. Hogyha olyan rendszert sikerült megcsinálnom, amikor egy ilyen háromszoros vízigénye, víz kínálat, kereslet különbséggel jellemezhető nyáron az Alföld, tehát jön mondjuk 200 mm csapadék jó esetben, de nem jön annyi, és simán elpárolog 800-1000 mm, az négyszeres különbség. Na, az simán sivatag. Tehát tessék megnézni a biogeográfiai könyvekbe, az, igen, ami sivatag, ez a úgynevezett aridítási index, szárazsági mutató. És közben időnként vannak nagy csapadékok, és hát ugye, ahogy mondjuk többletvizek, na ezeket kell még jobban, még hatékonyabban akkor betenni a tájakba. Úgy értem, hogy erre a helyzetre, amikor a szélsőségek növekszenek, pláne megoldás az, a tájak vízpuffer kapacitását kell növelni. És ahogy mondja, ennek a kulcsa a mezőgazdaság, beleértve az erdészetet, halászatot, stb. Tehát a mezőgazdaság a megrendelője a vízgazdálkodásnak, és az eszköze is, nem lehet a vízgazdálkodás klasszikus eszközrendszerén belül megoldani ezeket a problémákat. Megjegyzem, a 2009-es isztambuli vízvilágfórumnak volt ez egy megállapítása, amit az előbb elmondtam, hanem területekre kell nyúlniuk, a területen található meg a tájhasználat által a vízgazdálkodás eszköze. Tehát, hogy hogyan viszonyul, hogyan igazodik, hogyan oldja meg itt a problémákat, az a terület használaton múlik.
Na de ez, igen, sincs meg. És az is ellentmondás, hogy miközben vízválasztó mozgalmak meg vízőrző mozgalmak próbálnak vízvisszatartást végezni, aközben meg államilag milliárdokat költünk el arra, hogy az öntözést támogatjuk, ami még jobban kiszárítja a földet.
Na hát ezt kell megérteni, igen, itt két dolog, akkor az egyik, most már akkor kimondom, hogy a vízválasztó koncepció, foglaltuk össze ezt az egész koncepciót, és mutattuk be tudományos konferenciákon, egyébként még idén is megkérdőjelezte a miniszter, hogy mit keresünk mi itt a vízről, beszélünk, a vizet keresünk az agrárminisztériumban, vagy másik minisztériumban van. Meg hát, hogy hogyan nem értik azt meg az agráriumban, hogy a víz így szervesen összefügg, de nem az agrobiznisz, hangsúlyozom, mert a vízügy óckodik attól, hogy ez alá az agrárium alá bemenjen, nem erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy az agrárium és a vízügy együtt menjen be a tájminisztérium alá, vagy a tájfogalom alá, a tájszemlélet alá. Meg ezen 18-ban volt publikáció, tájszemléletű vízgazdálkodás. Én beszélek évtizedek óta tájba integrált vízgazdálkodásról, vagy helyes vízgazdálkodásról, egy helyorientált vízgazdálkodásról. Ugye tézis mondott, hogy a helyes vízgazdálkodás az a vízes helygazdálkodás. Tehát ezek mind nem jönnek át, sőt az a bántó, hogy a hivatalosságoktól félreértelmezéseket kapunk. Tehát nem arra válaszolnak, amit mondunk, hanem amit gondolnak, hogy mondunk. Tehát elég nehéz úgy vitatkozni, hogy nem osztanak egyrészt lapot, másrészt pedig nem arra válaszolnak, amit mondunk. Tehát ugye vádolnak valamivel, amit nem mondtunk. Tehát hogy a sötétzöld gátrobbantók. Nem erről van szó, hanem ártér reaktiválásról szabályozott vízkövezetéssel, ami mellesleg a hivatalos alcíme volt a VTT-nek, a vásárhely továbbfejlesztésének 2004-es törvény szerint, amit ugye elszabotáltak, hát a vízügy meg az állam karöltve, de pont a vízügy az, akinél már látszik a paradigmaváltás igénye, felismerése, hát emlegetik, hogy megtörtént, hát ugye majd akkor fog megtörténni, hogy ezek az előbb említett változások, fogalomátírások, üzemrendátírások, szándék, átírások megtörténnek, és egyáltalán ez a másik viszonyulás látszik.
A tájhoz igazodó vízmegtartás. Itt jön az, amit önök mondanak, de az árterek sok helyen be vannak építve, olyan mezőgazdasági művelés alatt vannak, ami nem hasznos a vízmegtartás szempontjából. Tehát magyarán itt az Agrárminisztériumnak is el kellene jutni odáig, és abban neki kellene nagy szerepének lenni, hogy olyan területeken, ami ártér vagy vízmegtartásra alkalmas terület, ott a tájhoz igazodva gazdálkodjanak azok, akiké az a földterület.
Igen. Na most itt a nagyságrendeket említsük meg, tehát ez nem 30 ezer hektár, hanem 300, ami simán megvan most. Tehát ez a közhely is van, hogy na hát be vannak építve az árterek, nincsenek. Tehát Szolnok megye népsűrűsége 70 fő per négyzetkilométer, Hollandiájé 350. Tehát, hogy itt üres tájak vannak, van már nagyon sok elrontott terület, 10-20%-ben van építve, de az árterek nagyjából megvannak. Az árterekben szántás van. Szántóveszélyeztetett területekről beszélünk, nem belvízveszélyeztetett területekről. Simán arrébb lehet tenni ezt a traktort, és nem belevetni az őszi búzát a helyekre, akkor nem okoz a téli víz ott belvízkárt. Egyébként is nonsens ez a károrientált hozzáállás. Nonsens az, hogy egy víz hiányos területen a többletvíz kárt okoz. Tehát ez a rendszernek egy tünete, baja, hogyha olyan rendszert sikerült megcsinálnom, amikor egy ilyen háromszoros vízigénye, víz kínálat, kereslet különbséggel jellemezhető nyáron az Alföld, tehát jön mondjuk 200 mm csapadék jó esetben, de nem jön annyi, és simán elpárolog 800-1000 mm, az négyszeres különbség. Na, az simán sivatag, tehát tessék megnézni a biogeográfiai könyvekbe, az, igen, ami sivatag, ez a úgynevezett aridítási index, szárazsági mutató. És közben időnként vannak nagy csapadék, és hát ugye, ahogy mondjuk többletvizek, na ezeket kell még jobban, még hatékonyabban akkor betenni a tájakba. Úgy értem, hogy erre a helyzetre, amikor a szélsőségek növekszenek, pláne megoldás az, a tájak vízpuffer kapacitását kell növelni. És ahogy mondja, ennek a kulcsa a mezőgazdaság, beleértve az erdészetet, halászatot, stb. Tehát a mezőgazdaság a megrendelője a vízgazdálkodásnak, és az eszköze is, nem lehet a vízgazdálkodás klasszikus eszközrendszerén belül megoldani ezeket a problémákat. Megjegyzem, a 2009-es isztambuli vízvilágfórumnak volt ez egy megállapítása, amit az előbb elmondtam, hanem területekre kell nyúlniuk, a területen található meg a tájhasználat által a vízgazdálkodás eszköze, tehát hogy hogyan viszonyul, hogyan igazodik, hogyan oldja meg itt a problémákat, az a terület használaton múlik.
Na de ez, igen, sincs meg, és az abszolút is ellentmondás, hogy miközben vízválasztó mozgalmak meg vízőrző mozgalmak próbálnak vízvisszatartást végezni, aközben meg államilag milliárdokat költünk el arra, hogy az öntözést támogatjuk, ami még jobban kiszárítja a földet.
Na hát ezt kell megérteni, igen, itt két dolog, akkor az egyik, most már akkor kimondom, hogy a vízválasztó koncepcióba foglaltuk össze ezt az egész koncepciót, és mutattuk be tudományos konferenciákon, egyébként még idén is megkérdőjelezte a miniszter, hogy mit keresünk mi itt a vízről, beszélünk, a vizet keresünk az agrárminisztériumban, vagy másik minisztériumban van. Meg hát, hogy hogyan nem értik azt meg az agráriumban, hogy a víz így szervesen összefügg, de nem az agrobiznisz, hangsúlyozom, mert a vízügy óckodik attól, hogy ez alá az agrárium alá bemenjen, nem erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy az agrárium és a vízügy együtt menjen be a tájminisztérium alá, vagy a tájfogalom alá, a tájszemlélet alá. Megjegyzem, 18-ban volt publikáció, tájszemléletű vízgazdálkodás. Én beszélek évtizedek óta tájba integrált vízgazdálkodásról, vagy helyes vízgazdálkodásról, egy helyorientált vízgazdálkodásról. Ugye tézis mondott, hogy a helyes vízgazdálkodás az a vízes helygazdálkodás. Tehát ezek mind nem jönnek át, sőt az a bántó, hogy a hivatalosságoktól félreértelmezéseket kapunk. Tehát nem arra válaszolnak, amit mondunk, hanem amit gondolnak, hogy mondunk. Tehát elég nehéz úgy vitatkozni, hogy nem osztanak egyrészt lapot, másrészt pedig nem arra válaszolnak, amit mondunk. Tehát, hogy a sötétzöld gátrobbantók. Nem erről van szó, hanem ártér reaktiválásról szabályozott vízkövezetéssel, ami mellesleg a hivatalos alcíme volt a VTT-nek, a vásárhely továbbfejlesztésének 2004-es törvény szerint, amit ugye elszabotáltak, a vízügy meg az állam karöltve, de pont a vízügy az, akinél már látszik a paradigmaváltás igénye, felismerése, hát emlegetik, hogy megtörtént, hát ugye majd akkor fog megtörténni, hogy ezek az előbb említett változások, fogalomátírások, üzemrend átírások, szándék átírások megtörténnek, és egyáltalán ez a másik viszonyulás látszik.
Na most ugye azt látjuk, hogy nem igazán valósulnak meg azok a dolgok, amiket önök mondanak. És ugye ezt mondta korábban is, hogy a folyók bevágódása, meg a vízszintek táj alatti elfolyatása az valós probléma, mert hogy ugye nincs meg az árasztásokhoz szükséges vízállások gyakorisága, tartósága, stb. Stb. És önök pont azt mondják, hogy az árasztás az megvalósítható, de nem úgy, ahogy eddig, hanem pont fordítva. Tehát, hogy át kellene a már megépült duzzasztások üzemrendjét programozni. Ezt értik, vagy nem értik a lényeget?
Hát nem tűnik úgy, hogy értenék. Amíg megvalósulnak, abban sem, illetve a kommunikációban sem, akkor lesz paradigmaváltás, hogyha itt az új megoldásokat is egyszerűen felismeri, hogy a árvízi problémák megoldása az a mentett oldalon van, tehát a gátakon kívül, hogy a gátak átjárhatóságát kell megteremteni, tehát szabályozott vízkivezetés, a 21. század mérnökeinek ez nem szabad, hogy probléma legyen, a középkorban meg tudták oldani, konkrétan például, hogy az áradó ágból, tehát az árhullámok elejéből engedjünk ki vizeket. Ennek a műszaki modellezése megvan, ugyancsak a Műszaki Egyetem akkreditált egyetemi tanárja által, Koncsos László, hogy ez reális, de én 22 éve, vagy nem tudom hány éve bemutattam földrajzi dolgozatban, tanulmányban mindezt, hogy ez hogyan reális. A néprajz pedig 50 éve mutatta be ennek a realitását, ugye András Fabi Bertalan professzort említsük. Úgyhogy ehhez képest eléggé idéten az, hogy az elmúlt évekre, meg a klímaváltozásra hivatkozik a hivatalos válasz, és hogy micsoda hirtelen nagy támadás, és hogy megoldottuk. Mert ezek nem igazak.
De elnézést, hogy ezt kell mondjam. Önök szakemberek között sincsen azért teljes egyetértés, mert rengeteg interjút készítettem pontosan a vízmegtartás kapcsán, és a foggazdálkodásról többször följött a szó. És a szakemberek egy része azt mondja, hogy nem, a foggazdálkodás nem jó, a másik része azt mondja, mint például önök is, hogy a foggazdálkodást igenis vissza kellene állítani. Akkor most hol van az igazság?
Igen, na most ezért kellene a politikának átlátnia és döntenie. Én ezt 10 évesen megértem a Bős Nagymarosi vita kapcsán 80-as években, amikor két szakember beszélgetett, és az egyik simán be tudta bizonyítani, hogy miért kell keresztbe, hosszába, meg átlósan is töltés egy folyón. A másik szakember meg simán be tudta bizonyítani, hogy miért nem kell. Na most itt van egy értékrendi szintű döntés, és ezt kell belátni, hogy a döntések még értékrendi alapon születnek, utána racionálisan megmagyarázódnak jó esetben. De itt, hogy mi a fontos, mihez igazodunk, mit fogadunk el realitásnak. Egyfajta GDP-t, a növekedés, technologizációt, stb. Ennek a bűvkörében, illúziában élünk. Vagy pedig a természet eredendő működését, ahogy említettem. Tehát ez két különböző világnézet. És tudománytörténetileg ez nagyon sokszor előfordult már, hogy a tudósok úgymond nem értenek egyet, Galilei vagy Giordano Bruno, de Semmelweisnek a kézmosása. Hát milyen nehezen ment át, nem egy bonyolult dolog. Van. 40 évvel később egyetemet neveztek el róla, de azért a kortársai agyonverették a kollégát. Mert azt mertem mondani, hogy jé, van összefüggés abban, hogy a hullákba turkálnak, utána meg a élőbe, rendszerbe, és már pedig átviszik. És nagyon sokszor volt ez már így. Ez a dolog, amit mi mondunk, ezt Fassa Jenő vízmérnök 89-es irataiban már benne van, hogy az árvizek szabályozott kivezetése a víztől már mentesített területekre meg kell oldani. Fassai tervként van elnevezve most a nagy stratégia, de mégis nincs benne a nagy tömegeibe a szakembereknek, nincs ez benne. Én szoktam mondani, hogy ez, amit mondunk, hogyha valaki nem ért hozzá, meghallgat egy másodszorás előadást, vagy a YouTube Egyetemen megfelelő csatornákat néz, akkor egy pár hét alatt jó tudásra tud szerteni, illetve megérti, hogy miről van szó. Mert nem egy atomfizika. Egyébként nagyon bonyolult olyan értem, hogy összetett a kérdés, de nem kellnek hozzá túl bonyolult alapismeretek. De a szakemberek felelőssége, hogy az identitásukat ne egy 19. századi gondolathoz kössék, hanem magához, a feladathoz, meg hát a természettörvényes tényekhez.
Pontosan az időszűke miatt, és ugye látjuk azt, hogy milyen vizet pazarlunk el, öntözése, stb. Gondolom vannak a világban jó gyakorlatok, tehát ahol például már tisztított szennyvízzel öntöznek. Szóval, ha vannak jó gyakorlatok, azokat akkor miért nem vesszük át? Mert ugye sok helyen van már a Dél-Alföldön is olyan, ahol a szürke vizet használják. Spanyolországban már hosszú évek óta alkalmaznak ugye mezőgazdasági területek öntözésére tisztított szennyvizet, és az erdőgazdálkodás területén is. Magyarországon is van erre példa, ugye a Dunavarsányi szennyvíz tisztító telep. De hogyha ez jó, akkor miért nem alkalmazzuk országos szinten?
Hát azért nem, így működik az ember, hogy nehezen hisz a saját szemének.
A társadalomnak kell változnia? Mert a társadalomnál látom az, hogy azért nem ültetek fát, mert a szemetel, azért nem kell madár, mert csicsereg, azért nem kell kutya, mert ugat. Tehát a társadalomnak kéne végre arra a szintre eljutnia, hogy az, ami van, az nem jó, és akkor ezen változtatni kell.
Őrült fontos, amit mond, alaptézis, ezt fel kell mérni, mint egy hadvezérnek, hogy milyen van, meg milyen nincs, amikor van egy háborús helyzet, vagy bármi, egy cégvezetőnek, hogy milyen van, milyen nincs, hogy jelenleg egy biofób társadalomban, közgondolkodásban élünk. Az emberek rettegnek mindentől, ami élő, üldözik az életet, és egy technokratikus, sterilizálós közegben tudják elképzelni az jelenüket, meg a jövőjüket. Ilyen szempontból halad is ez, az egészségügyben ugyanez a helyzet, tehát a dolgok élősége alapvetően nincsen meg, és attól rettegnek. A növényeket gépekkel, meg mérgekkel kezelik, állatokkal kezelnék, az állatokat bezárják szobákba, de még a lovaknál is az box, ugye, a box az dobozt jelent. Hát egy lovat, aminek az a lételeme, hogy mozogjon, meg hogy a többiekkel legyen, azt magánzárkákba bezárják, és ezt tekintik korszerűnek. Kiköltözik valaki a Tisza partjára, és utána, mert 8-tól 9-ig nem tud kimenni a verandájára, ezért kiirtatják a komplett élővilágot. Térden állva könyörögnek az önkormányzat előtt, hogy permetezzenek le idegméreggel már minket végre. Tehát amíg ilyen a társadalmi közgondolkodás, akkor abból nem lesz élet, tehát nem tarthatóság. Tehát elég nehéz megmenteni az embereket önmaguk ellenére, illetve hogy akarják, hogy nem. Megjegyzem, itt is van egy kisebbség, elmúlt 10-20 évben is rohamosan nő a felébredettek száma, és itt pozitív tényezőként be lehet hozni a közösségi média szerepét, és így a környezeti nevelésnek a hatékonysága megnőtt, vagy legalábbis az eredménye látszik. Tehát igenis vannak olyan csoportosulások, megjelenik most már az a gondolat a társadalomban, tehát megvédik a kritikáktól ezeket a gondolatokat, nem kell mindenkivel egyesével állni, kardozni. Tehát van már egy ilyen, amire a politika igenis figyel. Na most egyelőre nem túl hatékonyan, de megjelent, vagy ha tetszik, hogyha kérdez pozitív dolgokat, akkor ezt tudom mondani, hogy igenis megjelent a változtatás, és a társadalom most már lassan jobban érti, mint a szakigazgatás. Mert hogy egyszerűen szabadon választható, hogy ki, hogy mikor ismeri fel ezt, hogy ezt a 20. századi illúziót vagy hamis világot el kéne engedni.
Igen, és ennek nagyon jó példája, hogy országszerte jönnek létre a különböző tájakon és területeken a vízőrzők, igen, ami azért a társadalomnak köszönhető, mert a társadalom emberei fogtak össze, igen, ezeken a területeken.
Így van, néhány forrásember, ahogy mondja a szociológia, kell hozzá, igen, akik ezt megszállottan képviselik. Ugye azt is látni kell, hogy a kisebbségi gondolat ez nem tud arrogáns lenni, legfeljebb hangos tud lenni. Itt nem az árvízvédelem kontra nem védelem vitája van, hanem az, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy az árvíz ne pusztítást okozzon. Ugye ez a kérdés. Az árvíz ellen kétféleképpen lehet védekezni. Az egyik, hogy harcolok ellene, és nem engedem ki az árvizet. A másik az, hogy nem harcolok ellene, hanem kiengedem az árvizet. Na hát ezt kellett volna, ezt a másodikat, és az elsőt csinálták, és azóta is ez nincsen kimondva sem. Kiengedem, mert van hova kiengedni, tehát nem Hollandiában vagyunk, hanem Magyarországon, az Alföldön, ezen a félkontinentális vidéken, ami egyre jobban csúszik bele Ázsiába, mindenféle szempontból, mondjuk klimatikusan. Ez a helyzet egyszerűen természettudományosan, és így kellene az árvízi biztonságot megoldani, tehát nem védekezni kellene ellene, hanem kiengedni, ugye, és ott úgy használni megfelelően, tájhasznált váltás által. Na most itt az öntözésre azért ejtsünk szót, hogy miért nem érthető a közgondolkodásban, meg a szakemberek által, hogy az öntözés miért sivatagosít. Az öntözés egyrészt a talajtani szakember is megmondja, dr. professzor Dobos Endre, ugyancsak, csak hogy akkor nevet említsünk, Koncsos László meg András vagy Bertan elhangzott. A talajtani társaság elnökének az anyagaiba azt nagyszerűen kiderül, de hát ez bárki kimehet megnézi, tehát is ugyancsak természettudományról beszélünk, hogy degradálódtak a talajok, és ő azt mondja, nem tudok károsabbat elképzelni az öntözésnél egy talajra nézve. Tehát az a baj, az emberek megint összekeverik a vízpótlást az öntözéssel. Mint hogyha a táj legalábbis nem gondoskodna a táj részeinek, a növényeinek, például a víz igényéről. Hát gondoskodik. Tehát ez meg van oldva. Van egy vízkörforgás, több szinten van, mikro, mezo, makroszinteken van ez a vízkörforgás. Fölfele folynak a vizek párolgásban, növénybe, kapilláris emlés, stb. Tehát ez mind tudományosan, hát itt új, miközben józan észre belátható dolgokról szó van, vagy hát nem tudom, a földrajztudományban ez megvan. Hogy a talaj, mint élőlény kell tekinteni rá. Jó, tehát az öntözés káros talajtani szempontból. Na most tájhasználat egyre nagyobb léptékben is káros, mert fenntartja azt a tájhasználatot, ami sivatagosít. Tehát a szántóföld az nem ökológiai értelemben sivatagosít csak, hogy kiírt minden életet, vagy a szántás arra való, hogy a szukcessziós sort visszavesse. Semmi ne legyen ott, majd az legyen ott, amit én odavetek. Miközben természeti törvény, hogy ökoszisztémaként tud egészségesen működni egy rendszer, tehát hogy sokan vannak, és azok egymást ottan éltetik. Tehát szántás ezt kiírtja, ökológiailag sivatagot csinál, de hidrológiai értelemben is sivatagot csinál. Tehát ezért nem jó a szántás fenntartására öntözni, hogy ezt a szántás öntözési vízpotlása az sivatagosítás felé hat. Azon kívül mondom tovább, hogy nincsen elég víz. Tehát a nyári vízigényt, a nyári vízhozamokkal nem lehet kielégíteni. Soha nem is volt, megjegyzem. Tiszta kisvízi vízhozama 50-70 köbméter per szekundum. A párolgási keresletből fakadó vízhiány az 10-20 milliárd köbméter évente az Alföldön. Na most ennyi víz nincs a világon. Az utolsó árvíz 2 éve télen elfolyt a szolnoki szelvényben, az 8 milliárd köbméter többletvíz volt körülbelül. Az nagyon sok. Idén nulla volt ez, tehát hogy nem volt már, de a 8 milliárd is hiába folyt el, és hogyha most megjelenne egy árvíz egy hét múlva, egy árhullám, egy víztöblet, az is hiába folyna el, úgy tűnik. És ez a nagy baj. Azon kívül nagyon érdekes, az öntözés soha nem érte meg gazdaságilag, hoppá. Tehát közpénzből magánhaszon tipikus esete. Az öntözéshez szükséges infrastruktúra kiépítése is állami vagy közösségi pénzekből, pályázatok által valósul meg, illetve rendre, amikor van vízre igény, akkor ingyenessé teszik az öntözővizet. Tehát még csak fizetnie se kell a gazdának az öntözővizet, miközben ő magánhasznot csinál. És az árasztásoknál meg vakaróznak, hogy jaj, meg hogy szegény gazda, hogy hát vizet kell fogadni a tájába, és hogy szegényt hogy kompenzáljuk. Hát teljesen téves hozzáállás, haszonorientáltan kéne, nem földet veszünk el, hanem vizet adunk. Ennek megfelelően nem a víz takarékosság oldja meg a problémákat, hanem a vízkörforgásba csatolás. Stb. Lehet mondani. Mindenesetre így van az, hogy a kisvizek szétlocsolása, szétporlasztása a levegőben, vagy a haszon növényeknek a fenntartása, hát teljes nonsens. És akkor utolsó adat, 1-2%-át öntözik a szántóföldeknek most, és a legoptimistább, legnyolcvanas évekbeli számítások szerint is 7-8%-ra lehetne ezt feltornázni. Akkor az 92% sivatagban 8% oázis, és ez csak a szántóföld, és ehelyett táji szinten kéne a vízpótlást megoldani, és a mezőgazdaságot hozzáigazítani ehhez a tájpotenciálhoz, ami a homokátságon nem esett róla szó, nem a jelenlegi iparszerű felültetvények, amiket erdőknek hazudnak a statisztikák, Magyarország erdősültségéről beszélnek, hát ezek felültetvények, amik kiszivattyúzzák a talajból a vizet, és hát enyhén szóval nem fenntartatok ökológiailag se, és akkor nyilván gazdaságilag sem most már, de nem látszik az erdészeti szabályozás változásban, hogy például a újratelepítési kötelezettséget megszüntetnék, és elindulna legalább a kommunikáció arról, hogy egy gyenge csepp, erdős csepp vegetációra kéne áttérni a homokátságon, ami, hát, hogy mondjam, víztartóbb, vagy a víz élethez, víz törvényekhez jobban igazolik.